A regény írása közben egy valamit mindenképpen megtanultam. Hatalmas bátorság kell ahhoz, hogy önmagunk lehessünk egy olyan világban, ahol mindenki másra akar hasonlítani. Olvashatjuk a népszerű fiatal szerző Farkas Andrea könyvének belső borítóján. A Bejössz nekem, rossz fiú című regény valóban ezzel a kérdéssel foglalkozik. Mi minden kell ahhoz, hogy valaki elfogadja és értékelje önmagát? A 18 éves gimnazista Réka észrevehetetlennek érzi magát, a könyvek érdeklik, és az iskola újságírása, pedig pontosan látja, hogy a gimiben, a harsány feltűnő cuccokban járó csajoknak könnyebb az élet. Sikeresek, népszerűek, vagy ott van például a suli újság kiszemelt címlapembere, a vagány, botrányhős Dénes, akiért mindenki oda van. Hát mennyi esélye van, hogy Rékát is észrevegye valaki? Már ha nem vesszük figyelembe azokat a celeb lányokat és fiúkat, akik a tetlegességig is elmennek, ha Rékát kell bántani. Farkas Andrea regénye a felnőtt olvasót hirtelen visszaviszi nagy kamaszkorába, és újraélhet néhány helyzetet. Erről a könyvről és másik két regényről is beszélgetünk most. Kezdjük tehát a Bejössz nekem, rossz fiúval.
Ez egy érdekes sztori, már két fejezete. 17 évesen írtam meg. Hát akkor én ilyen ihletből író voltam, tehát én azt írtam, ami éppen úgy eszembe jutott, és addig tartott az egész, amíg az az ihlet úgy tartott, és utána úgy voltam vele, hogy ennyi volt benne, akkor tovább jöttem a következőre. Ezután ott is maradt, és eltelt 5-6 év, tehát akkor már megszületett a kislányom is, amikor egy ilyen kisebb lakásfelújításnak köszönhetően megtaláltam ezt a laptopot, és ezt a bizonyos néhány fejezetet is. És újraolvastam, és ez a történet úgy motoszkált bennem. És akkor talált meg, vagy én találtam meg a Bejössz Évának a csoportját, ezt még mai napig nem tudom, hogy ez a regényíró csoport talált meg engem, vagy én találtam meg, de ez egy 30 napos kihívás volt, aminek keretében minden nap megvolt egy adott karakterszám, amit le kellett írni, vagy bele kellett tenni a regénybe. És én akkor úgy elgondolkoztam azon, hogy ha másnak sikerül 30 nap alatt, akkor nekem is sikerülne. És volt ez az ötletem a gimnáziumi Rékáról, aki egy olvasni szerető átlagos lány, és akkor úgy gondoltam, hogy akkor megírom az ő történetét. És volt egy pillanat, amikor ránéztem a kislányomra, aki a kiságyban feküdt, hogy mi lesz vele 10-15 év múlva. Őt is ugyanúgy fogják majd, nem tudom, zaklatni, vagy csúfolni, mert túl vékony, vagy kicsit ducibb. Akkor majd ő hogy fog ebből majd felállni, hogy fogja a kis lelki világa majd ezt fogadni. És akkor arra gondoltam, hogy ezt is akkor beleírom a regénybe, és akkor építem fel.
Pedig hát ez nem is internetes zaklatásos történet, hanem csak az a szokásos lányok közti rivalizálás és másik bántása.
Igen, azért ez még ez a régi módi, kicsit azért már azt tudom mondani, egy régi módi, mert azért sajnos ma már ez az internetes zaklatás, vagy amit ugye az internetvilága, az Instagram, Facebook, bárki bármit írhat, tényleg név és arc nélkül, elég hozzá egy jól működő okostelefon, egy wifi jelszó, és ennyi.
Itt azért keményen egymásnak feszülnek, mindenki vállalja az arcát, és majd beszéljünk arról, hogy ebben a gimnáziumban, ami ugye az alapközege a te történetednek, hogy milyenek a népszerű lányok, milyenek a kevésbé népszerűek, de azt mondtad, hogy a Réka egy átlagos lány. Mesélj egy picit az ő lelkéről, mert hogy azért a könyvben kiderül, hogy egyáltalán nem átlagos, csak azt gondolja magáról.
Réka egy mindennapi lány, tehát ugyanazokkal a gondokkal, problémák küzd, amikkel a vele egykorú tinédzser lányok küzdenek. Barát és családcentrikus, tehát nagyon fontosak számára a barátaim, és ő ezt nagyon nehezen is viseli, hogy ők elfordultak tőle. Szeret olvasni, szeret tanulni, és ő is ugyanolyan, mint bármelyikünk, neki is ugyanúgy vannak hibái. Tehát én megpróbáltam úgy megformálni, hogy akár mi is megtaláljuk benne saját magunkat, vagy akár bármelyikünk barátnője is lehetne. Tehát ő sem tökéletes, azért ezt ne felejtsük el, hogy a Dénessel szemben azért neki is elég előítéletes gondolatai vannak.
Na jó, de hát a Dénes, a gimnázium safety prója rá is szolgált erre, mert mindenféle legendák keringenek körülötte, azért nem olyan könnyű a közelébe férkőzni, ráadásul minden lány nagy kerek szemekkel néz rá, szóval, hogy az, hogy előítéletei vannak Rékának, az egy picit megalapozott talán.
Igen, de hát azért, oké, lát egy klasszul öltözött srácot, aki klasszul néz ki, mindig harsány társaságban van, lányok veszik körül, és nyilván hall róla pletykákat, terjesztéseket, amik mások lányoktól rosszakat, jókat, de nem biztos, hogy ez minden igaz. És amikor elkezdenek jobban megismerkedni, több időt töltenek el egymással, akkor ő is rájön, hogy nyilván van néhány olyan dolog, amire ténylegesen rászolgált, de nem olyan ő, amilyennek mások beállítják.
Azt mondtad, hogy az első két fejezet volt meg, ugye úgy indul a történet, hogy Réka azt a feladatot kapja, mint az iskola újság egyik szerzője, hogy készítsen a Dénessel egy interjút, mert hogy ő talán a legérdekesebb, és miatta megnövekedhet az eladott példányok száma, mert hát rá mindenki kíváncsi. Készüljön róla egy portré.
Ez volt meg, a súly újságnak a megbeszélése volt meg, mert amikor én gimis voltam, nekünk is azért nagyon nagy szívügyünk volt az iskola újság, tehát mi is nagyon komolyan vettük, és tényleg a legjobbat és a legjobbat szerettünk volna beletenni, még akkor is, hogy senki nem olvasta. Tehát tényleg csak azok olvasták, akik igazából írták. Illetve az a része volt meg, amikor a barátai elvesztésével küzd kicsit, hogy egyedül érzi magát, mert a két legjobb barátja most már más fontossági sorrend alakult ki bennük, tehát az egyikük egy párkapcsolatban kezdett el élni, és hát a távkapcsolat az egy kicsit beszippantja az embert az internet világába. A másik, a lány barátja, ő pedig egy új baráti társaságot talált magának, akik különbözőek, mint Réka, és ő velük kezdett el több időt tölteni. És kicsit magányossá vált Réka így a történetünk elején.
A barátságokban Réka milyen szerepet töltött be? Ugye ez egy nagyon fontos, hogy milyen törékenyek ebben a korban, 17-18 éves korban ezek a kapcsolatok.
Azokban az években járnak, amikor így a személyiségünk alakul, és akkor változunk is, és akkor alakulnak ki azok a dolgok, amik igazán érdekelnek minket. És amíg, nem tudom, 15 évesen ők a legjobb barátok voltak, mind a hárman olvasni szerettek, vagy tanulni ugyanazokat a filmeket, 17 évesen azért nagyon gyorsan megváltozhat. Ez történt velük is. Tehát amíg Réka ugyanolyan maradt, és őt ugyanazok a dolgok érdekelték, addig a barátaid teljesen mások. És Réka tényleg mindent feláldozott volna értük, a barátai viszont nem. Ez a, hogy vannak a menők, a népszerűek és a láthatatlanok, azért a könyvben egy kicsit fel van nagyítva, és a határvonalak is kicsit nagyobbak, mint a valóságban, de szerintem ez igenis létezik.
Hogyha csak arra gondolunk, hogy gimnazistákkal foglalkozó, akár amerikai mozifilmekben, hogyan jó létre kapcsolat egy ilyen kicsit könyvmoly, kicsit visszahúzódó, magát sokra nem tartó lány és a gimnázium legszebb fiúja között. Tehát, hogy van ennek egy kliséje. Mi az, amiben te mást akartál hozni? Például nagyon imádom a párbeszédeket, eszméletlen nehezen adja magát Réka, nagyon keményen osztja ezt a fiút.
Igazából a cél az volt, hogy a Réka előítéleteit kicsit így megváltoztatni, úgymond, hogy rájöjjön arra, hogy nem mindig igaz az, amit másoktól hall, vagy ezek a pletykák, amiket terjesztenek a fiúról, hogy igazából meg kell ismerni a másikat ahhoz, hogy rájöjjünk arra, hogy ki is ő valójában. Szerintem Dénes titka az, hogy egyáltalán nem érdekli az, hogy mások mit gondolnak róla. A nem törődömsége az, hogy tényleg csak az érdekli őt, aki tényleg fontos számára, tehát a barátai, a családja, és aki tényleg közel enged magához, valamint hát a humora.
Meg hogy úgy helyén van az értékrendje, nem? Talán ez rokonszenves benne, hogy ebben a közegben, amit ez a lány maga körül lát a gimnáziumban, a fiúk között, szóval hogy úgy tűnik, hogy Dénes pontosan tudja, hogy mi az érték, mi nem.
Réka szerint azért Dénes élvezi ezt a népszerűséget, de azért Dénes pontosan tudja, hogy ez nem az, ami. Tehát ez el fog múlni, ez azért múlandó. Tehát kilépnek majd a gimnáziumba, és akkor majd ez nem lesz ott. mindenki ugyanannyi eséllyel fog indulni az egyetemen, ugyanannyi eséllyel fog indulni mondjuk egy állásinterjúon, azért nem putuska fiú.
Ugye ez egy tipikus, trendi, romantikus regény.
Ez nem titok, hogy én élek, halok a romantikus történetekért, a filmekért, mindenért, ami romantikus. Én ezt is olvasom, így hát akarva, akaratlanul, de ilyen történeteket is találok ki, és ezt is írom le. És általában azt írni, amit olvasni szeretnék. Nekem egyetlen egy célom van az írással, egy az nyilván, hogy saját magamat szórakoztassam, kettő meg, hogy ugyanazt tudjam adni másoknak, amit számomra annó, meg amit mai napig ad egy könyv, ez pedig ez a kis menedék és ilyen bekuckózós érzés, amikor a mindennapi problémáid elől el tudsz menekülni egy kicsit, és belekerülsz ebbe az elképzelt és kitalált világba, ami akár veled is megtörténhetne, és akár rólad is íródhatott volna. És azért próbálom a szereplőket is olyanná formálni, hogy ők is mindennapi nők, lányok legyenek, akik olyan gondokkal és problémákkal és gondolatokkal küzdjenek, mint amikkel mi is küzdünk minden egyes nap. Tehát itt van Réka, azért küzd, hogy a barát újra észrevegyék és újra elfogadják, és ez bármelyikönkkel megtörténhet, tehát neki ezt kell megtanulni, és hogyan tudja elengedni azt, aki nagyon fontos volt számára az életében, de már nem ugyanaz.
Eljuttatod odáig, hogy fölismerje a saját pozitívumait, vagy a saját jó oldalait. 18 éves korban szerintem ez egy fontos üzenet, hogy gondold végig, hogy ki vagy valójában.
Tényleg fogalmazta meg szerintem, hogy nem láthatatlan, ilyen nincs. Tehát lehet, hogy ő ezt gondolja magáról, hogy senki nem veszi észre, de hát azért a Dénes is észrevette, és más is észrevenné, és ezt kell neki megtanulni, hogy gyűjtse össze kicsit az önbizalmát, és tényleg álljon a sarkára.
Mi az, amit élveztél te ebben írni? Olvasni nagyon jó.
Igen, ez a cicaegél harc. Réka nem hiszi el, hogy egy Dénes forma is érdeklődhet iránta.
És ezért hárít tulajdonképpen a végtelenségig.
Hát inkább ő saját magát szeretné védeni ezzel, hogy ne csalódjon újra valakiben, mert hát ugye azelőtt már csalódott egy nagyot, méghozzá kétszer is a legjobb barátjaiban, mert mind a ketten találtak jobbat és érdekesebbet nála, és ő ezért fél, és azért nem engedi közel magához a Dénest, és ezért találja ki ez csak egy szerep, egy játék butaságot, hogy ezzel saját magát és a saját kis lelki világát védje, hogy ne csalódjon újra.
Miért helyezted karanténos időszak közepébe ezt a kettejük találkozását?
Hát azért akarva akaratlanul, de hát azért a mindennapjaink, illetve az életünk azért eléggé hatással van az írásra is, tehát amikor én elővettem ezt a regényt, és újraírtam, akkor ugye nagyban karantén volt, és én idekint voltam Horvátországban, és a tervünk, hogy mi hazautazunk, az teljesen ez így kidobhattuk a kukába. Nem most voltam én se gimnazista, de így belegondolva abba, hogy azok a dolgok, amik nekünk annyira ilyen átlagosak voltak, tehát ilyen magától értetődőek, mint mondjuk az, hogy bejárunk az iskolába, és ott vannak a barátaink, és beszélgetünk velük, vagy az érettségire felkészítés, amikor bármikor bármit kérdezhetsz a tanártól, és azért ez a személyes kontaktus azért teljesen más, mint a mostani online oktatás, az érettségi, akkor ha belegondolok abba, hogy akkor a szalagavatós táncra, hogy készültünk fel. Minden ilyen kis apró kis momentum, ami ilyen nagyon kedves és aranyos emlék lesz majd így a későbbiekben, ezt elvették tőlük. És így felnőtt fejjel, hát ez csak egy, nem tudom, egy szalagavatós tánc. Hát a barátaiddal interneten keresztül is tudod tartani a kapcsolatot, de ez mégsem ugyanaz. És ez azért ez majd a felnőtt életükben azért ez majd egy olyan keserű emlék lesz, hogy hát nekem nem úgy volt érettségim, nekem nem volt szalagavatós táncom, mert nem lesz majd meg ez a kis kedves kis emlék.
Beszélhetnénk még Réka családjáról, mert ugye ott van egy édesanyja és egy nagymama karakter, ők nagyon izgalmasak, nekem nagyon tetszett.
Én egy nagyon összetartó családot akartam tenni Réka mögé, mivel hogy ugye azért az iskolában nem minden rózsaszín körülötte, és hát miha nem tartana jobban össze egy családot, mint hogyha valaki kilép ebből. Tehát az ő életükben az apukája volt az, aki elhagyta őket, és hát nyilván akkor egy összetartó család az, akkor még jobban összekapcsolja őket, tehát az anyukája, a nagymamája és az öccse az egy annyira egy ilyen kis burkot alkot, amiben ő biztonságban érezheti magát.
Hogyha a többi könyvedről is beszélünk, a Főnök ajánlatáról és a Szerelem az étlapon című szintén romantikus regényekről, akkor azért azt észreveszi az olvasó, hogy ez a Réka típus, már felnőttben akár, ez alap. Tehát az a lány, aki keresi az utat, és az a lány, aki esetleg vonzódott valakihez, de sosem gondolta, hogy ez a valaki elérhető számára. És ezt most azért emelem ki, mert szerintem a nőolvasók többségének ez az érzés megvan. Mesélsz ezekről?
Igazából náluk is az volt a helyzet, hogy én teljesen ilyen mindennapi átlagos lányokat, nőket akartam főszereplőnek. Tehát én nagyon sok olyan könyvet olvastam, ahol a főszereplőnök tudják, mit akarnak, tudják, merre tartanak, rengeteg önbizalommal rendelkeznek, és nekem személyesen, akinek viszont nincs annyi önbizalma, és én magam sem tudtam nagyon sokáig, hogy merre is szeretném, ha az életem tartana. Mindig olyan furcsa volt olvasni, hogy én nem vagyok ilyen. Olyan karaktereket szerettem volna megalkotni, aki bármelyikünk lehetne, ugyanazokkal a kis gondokkal, legyen az egy, nem tudom, egy mogorva főnök, vagy tényleg egy olyan régi szerelem, amivel már azt gondoltuk, hogy már elmúlt, de mégsem. Úgyhogy ez bármelyikünk életében benne van, és benne lehet.
Hogy mi a korábbi két könyvednek a sztori, arról mesélsz? Azért is, mert ugye mind a kettőben van férfi hang.
Igen, ez egy sorozatnak az első két része, a Smaragd Wellness Clinic, ez egy 4 részes sorozatnak van terben, és ez az első két része. A Főnök ajánlatát, azt egy nagyon szeles és nagyon hideg tengerparti sétánál ugrott be, amikor nagyon szerettem volna egy nyári regényt írni, és akkor én már megírtam a Bajos nekem rossz fiút, és utána szerettem volna kihívás elítani magamat, és férfi hangon is megszólalni, és itt jött az Ivának a karaktere. Hát a Főnök ajánlata, ugye Lia a főszereplője, egy magánklinikán dolgozik asszisztensként, méghozzá a klinika rész tulajdonosának asszisztenseként, aki Vasvári Iván. Egy nagyon mogorva, egy nagyon ilyen kőszívű férfi, aki ténylegesen csak a munkájára koncentrál, és a lehető legjobbat szeretné ebből kihozni.
És nem mellékesen nagyon szép, vagyis hogy vonzó?
Nem mellékesen nagyon jól néz ki. De hogy mennyire ezt el tudja nyomni a viselkedésünk, tehát Lia, oké, észreveszi, hogy nagyon jól néz ki. De hogy így nem fogja meg, mert annyira bunkon viselkedik vele, annyira lekezelő és annyira mogorva, hogy tényleg ellenszenves neki a férfi, és már utálja.
És ebből lesz egy váratlan kérés.
Ugyanis Ivánnak az édesanyja annyira szeretné azt, hogy a kicsi fia így 30-on túl végre megtalálja élete szerelmét, hogy folyamatos randikat szervez neki. És hát ezt Iván nem igazán szíveli, és véletlen az asszisztensének a nevét mondja be, amikor az anyukája újra egy ilyen vakrandit szervezne neki, ő erre rávágja, hogy hát neki már van barátnője, a neve pedig Cornélia. És hát innen jön a bonyodalom, mert hát valahogy meg kellene kérnie Liát, hogy játssza el a barátnőjét a húgának a születésnapi bulián.
Az exek szerepéről egy kicsit beszéljünk, mert ugye ennek a regénynek a folytatásában egy olyan kihívás elé állítod a figurákat, hogy korábban volt kapcsolatuk, nem működött, vagy valamiért tönkrement, és hogy nem múlik el a szerelem. És ugye itt egyébként Iván esetében is van egy ilyen régi kapcsolat, meg a Lia esetében is. Csak a múlt, hogy mennyire befolyásolja a választásainkat, ez úgy látom, hogy téged nagyon érdekel.
A második részben ott Hannánál és az Olivernél, ott nem csak ez a nem múlt el a szerelem, de ott igazából nekik az volt a gondjuk, hogy nem beszélték meg. Tehát ott volt egy ilyen hatalmas nagy kérdés bennük, nem zárták le ezt az egészet, és akárhány év eltelhet, a mi lett volna ha kérdése, az ott folyamatosan ott lesz bennük, és ott is van bennük. Tehát ezt ők nem tudják elengedni, és nem tudják elfelejteni. Míg ugye Iván esetében egy megcsalás miatt azért el tudta engedni.
Az exét, az előző barátnőjét.
Fogjuk rá, hogy el tudta engedni, őt inkább a büszkeségét tette az, és ezt a férfi büszkeségét, hogy már pedig őt megcsalták, és emiatt nem tudja elengedni ezt az egészet.
Farkas Andreával beszélgettünk Bejössz nekem rossz fiú című regényéről, és a korábban megjelent A főnök ajánlata és A szerelem az étlapon című könyveiről. Mindhármat az Era van kiadó jelentette meg.